Harmadik nap. Végződik a Decameron második napja, kezdődik a harmadik, melyen Nájfilé uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kik valamely fölöttébb kívánatos dolgot ügyességükkel megnyertek, avagy visszaszerezték, mit elvesztettek. A bíborpiros hajnal a nap közelettére kezdett már halványodni, midőn vasárnap a királynő felkelt és felkeltette az egész társaságát, s minek utána az udvarmester jóval korábban előre küldött amahelyre, ahová készültek, minden némű alkalmatos dolgokat s egy szolgát kiottan előkészítse a szükségeseket, látván, hogy a királynő már fent van, hamarosan minden egyéb dolgot összecsomagoltatott, felszedte a sátorfát, s a podgyásszal és az ottan maradt cselédséggel megindult a hölgyek és az urak nyomában. Tehát a királynő, a hölgyek és a három ifjú kíséretében lassú léptekkel, miközben számtalan fülemüle és egyéb madárka száldogált előttük dalolva, megindult nyugat felé valamely járatlan ösvényen, melyet zöldelő fű és virágok borítottak, melyek a rájuk tűző napsugárban sorra nyiladoztak, és csevegve, tréfálkozva és kacagva alig haladtak többet 2000 lépésnél, még jóval 9 óra előtt társaságát gyönyörűséges és pompás palotához vezette, mely a síkságból kiemelkedő dombocskán állott. Miután beléptek és bejárták az egészet, lelkesen magasztalták a tiszta és ékes szobákat, amelyek zsúfolva voltak illendő berendezéssel, a palota urát pedig fölöttébb nagyszerű embernek ítélték. Annak utána lementek, s a tágas és derűs udvar, a pompás borokkal teli pincék, és a jéghideg víz láttán, mely bőven ömlött ottan, még jobban magasztalták. Később, mintha csak pihenésre vágyakoztak volna, letelepedtek valamely erkélyen, honnét az egész udvart végig láthatták, az pedig mind telides-teli volt az év amaszakában nyíló virágokkal és lombokkal, és már is jött az ügyes udvarmester, és drága csemegékkel és pompás borokkal kínálta és üdítette őket. Annak utána kinyittatták a palota oldalában elterülő kertet, amelyet körös körül fal övezett, és beléptek abba. És alig, hogy beléptek, feltárult előttük az egésznek csodálatos szépsége, és kezdték azt apróra szemügyre venni. Körös körül és benne is minden irányban széles utak húzódtak, mind nyílegyenesen, s valamennyi fölé szöllőlugas borult, melyek ez esztendőre szemlátomást bő termést ígértek. Akkor éppen mind virágzottak, és oly erős illatot árasztottak az egész kertben, hogy a kertben nyíló egyéb virágok illatával egybekeveredvén úgy érezték, mintha a kelet minden illatos fűszerét szagolnák. Az utakat pedig oldalt véges végig fehér és piros rózsák és jázminok lugasa szekte, miért is nem csupán reggel, hanem akkor is, midőn a nap már magasabban járt, mindenütt illatos és üdítő árnyékban sétálhattak, hogy a napsugár nem is érte őket. Hosszadalmas volna elmesélni, mennyi és milyen virág volt ama helyen is, hogyan voltak elrendezve. De nincsen egyetlen nemesebb fajta sem, mely a mi égövünk alatt tenyészik, hogy ne lett volna ott nagy bőségben. A kertnek közepében pedig zsengefűvű rét terült, és ez még sokkal gyönyörűbb volt, mint benne akármi más, melynek zöldje szinte feketének látszott, s melyet ezernyi ezerfajta virág tarkított, körös körül pedig zöldelő és dús narancs és citromfák szekték, rajtuk még az érett gyümölcs és az éretlen, sőt a virágok is. És ezek nem csupán kellemes árnyékot nyújtottak a szemnek, hanem a szaglásnak is gyönyörűséget szerzettek. Emerétnek közepében vakító fehér márványból csodálatos faragott képekkel ékes szökőkút emelkedett. Abban pedig, nem tudom, természetes vagy mesterséges úton módon valamely ablakból, mely a közepére helyezett oszlopon állott, oly bőségben szökött a víz az ég felé, hogy jóval kevesebb, akár malmot is hajtatott volna, annak utána pedig kellemes csobogással visszahullott a tiszta vízű medencébe. Az a víz pedig, amely kicsordult a medencéből, rejtek úton, mesteri módon vágott szép kis csatornákon kifolyt a rét végébe, hol felbukkant és körülövezte azt. Az onnan hasonlatos csatornákon szétágazott szinte a kertnek minden részébe, végezetül pedig meggyülemlett valamely helyen, és kifolyt a szépséges kertből, s kristályosan leereszkedett a síkságra, de minek előtte még patakká vált volna roppant erővel, és a tulajdonos nem csekély hasznára, két malmot hajtott. Ez a remekül berendezett kert, a virágok, a szökőkút és a belőle kibugyanó kis erecskékkel oly gyönyörűséget szerzett mind a hölgyek és a három ifjú szemének, hogy valamennyien egyértelemmel hangoztatták, ha lehetne a földön paradicsom, azt el sem tudják képzelni másképpen, mint amilyen ez a kert, és el sem tudják gondolni ezen felül, mi egyéb szépséggel lehetne még megtetézni. Miközben tehát nagy gyönyörűséggel kószáltak a kertben, külön-különféle gajakból szép koszorukat fontak, s hallgatták énekelni a madarakat, melyek talán százféle hangon daloltak, mintha csak versenyezni akartak volna egymással. És akkor észrevettek valamely andalító gyönyörűséget, melyet a többiek miatt érzett meglepetésükben mindeddig nem vettek észre, tudnélik láttak hemzsegni a kertben valami százfajta szép állatot, s mutogatták őket egymásnak. Itten tengeri nyulak bukkantak fel, amott nyulak futnak, máshol őzek heverésznek, ismét más helyen fiatal szarvasok legelésznek, mindezen felül számos egyéb fajtája az ártalmatlan állatoknak, mindegyik maga kedve szerint járt kelt ottan, és szelíd volt valamennyi. Eme dolgok a többi gyönyörűségeken felül jócskán tetézték élvezeteiket. De minek utána hol ezt, hol amaszt nézegetvén eleget jártak keltek, a szép szökőkút mellett megterítették az asztalokat, és ottan előbb énekeltek hat dalocskát, néhány kör táncot lejtettek, annak utána pedig a királynő parancsára asztalhoz ültek, hol is pompás, finom és előkelő rendben és kitűnő és ízes eledelekkel szolgálták őket. Ettől pedig még jobban felvidámodtak, és asztalbontás után újból zenével és énekkel és tánccal szórakoztak, míg nem a királynő a hőség beáltával úgy vérte, elérkezett az ideje, hogy szundítani menjen, kinek kedve tartja. Némelyek tehát elmentek, mások, kiket a hely szépsége lenyűgözött, nem akartak szundítani, hanem ott maradtak, és egyesek regényt olvastak, mások sakk és ostáblajátékkal szórakoztak, miközben a többiek szondítottak. Azonban délután 3 óra tájt mind felkeltek, s minek utána arcukat friss vízzel üdítették, a királynő parancsa szerint a szökőkút mellett összegyülekeztek, és ottan a szokott módon letelepedtek és várakoztak, hogy megkezdjék elbeszéléseiket a királynőtől megszabott tárgy szerint. Közülük első volt Filosztrátó, kire a királynő e kötelességét róta, ki is ekképpen kezdett beszélni.